Kedves gyülekezet, a mi Isten tiszteletünkhöz pedig az alapigét a zsidókhoz írt levélből olvasom. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom az első verstől, a 4. versig, majd pedig a 12-től a 15. versig. Így olvasom tehát, Zsidó 12.1-től. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézd én a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm miatt megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elolélván. Mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. 12. vers. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek gyökere felnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Pál apostol ebben az ige szakaszban több szemléletes példával két ellentétes tulajdonságot mutat be, ami a keresztényekre leginkább jellemző. Keresztények kisebbik részére ez a kitartás jellemző, amit a hosszú táv futó példája szemléltet. A keresztények másik részére pedig a csüggedés, az ellankadás és az elkeseredés jellemző. Ugyanis Sátán gondoskodik arról, hogy annak ellenére, hogy valaki hisz Istenbe, vallja a Bibliát, az igazságot, a gyakorlati életben olyan körülményeket hozzon, hogy előbb-utóbb ebbe az állapotba kerüljön, a tétlenség, a csüggedés vagy a lankadtság állapotába. Nem mindegyik tudatos állapot, a csüggedést még könnyebben észrevesszük magunkon, a keserűséget is, de például az ellankadást, a tétlenséget, azt már nehezebben. És eközül a kettő közül kell választanunk. Melyikre van több okunk? Mit mondhatnánk emberileg? Talán több a nehezítő körülmény emberileg nézve, mint a kitartást erősítő körülmény. Hiszen sok próbán, nehézségen megyünk keresztül, a világunk állapota is egyre inkább romlik, azt látjuk, hogy még nem tömegek jönnek az Isten házához, hanem egyelőre még inkább fogyunk, idősödünk, és sorolhatnánk azokat a körülményeket, amik miatt úgy gondolnánk, hogy több okunk van a csüggedésre és a ellankadásra. Pál apostol azonban itt fölhoz elénk érveket a kitartás mellett is. Ezzel kezdi, hogy minket a bizonyságoknak nagy fellege vesz körül. Milyen bizonyságok ezek, amikről beszél? Éppen a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, az előző fejezet ezeket a bizonyságokat sorolja föl. A hithősöket veszi számba, akik minden nehéz életkörülmény ellenére is kitartóan a hit útján maradtak, és végül győztek. Ha összehasonlítjuk a mi életkörülményeinket az ő életkörülményeinkkel, akkor azt láthatjuk, hogy általában nekik nehezebbek voltak. Ott volt például Kain és Ábel esete. Ábel ugye mártír halált kellett szenvedjen a hitéért. Ő volt az első mártír. Aztán ott volt Mózes, aki egy lázongó népet kellett vezessen, aki többször fellázadt nem csak Isten ellen, hanem ő ellene is. Meg akarták őt ölni. Aztán ott volt Ráháb, aki egész Jerikóban egyedül volt hívő a város elpusztításakor. Egyedül fogadta el a kémektől az igaz Isten ismeretét. Aztán ott volt, azt olvassuk Mózesnek ez a példája, ki azt mondja, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Neki választania kellett, hogy Egyiptomban lesz egy főember, vagy egy hazátlan, hontalan, lázongó népet vezet ki Egyiptomból. És sorolhatnánk tovább ezeket a hithősöket. Ezek egyrészt a bizonyságok, amiket a mai nyelven így is mondhatnánk, hogy bizonyítékok a kitartás mellett. Más bizonyítékok is vannak a személyes életünkben is. Talán elfelejtkezünk sokszor azokról a tapasztalatokról, amiket Isten ad. Sokszor nehéz körülményekből tényleg csodálatos módon megmenekülünk, megtörőjük a homlokunkat, és azt mondjuk, micsoda szerencse, és elfelejtkezünk róla, hogy ez mekkora bizonyság amellett, hogy az Isten velünk van. És mennyi mindenben lenne okunk a hálára. Ezekre utalt át Pál apostol, mint a bizonyságoknak nagy fellegére. Az Isten ugyanis nem csak néhány bizonyítékot hagyott az ő léte, az ő munkálkodása mellett, amellett, hogy megéri kitartással megfutni ezt a pályát, hanem bizonyságoknak fellegét hagyta. Több bizonyítékot hagyott tehát, mint amennyire közvetlenül szükségünk van, vagy amennyi alapján már a hit útját kéne választanunk. Ennél sokkal többet bizonyságok fellegét hagyta. Mi dönthetjük el, hogy mire tekintünk? A nehézségek fellegére, vagy a bizonyságok fellegére? Azt mondja itt Pál apostol, hogy a választás rajtunk áll, hogy hova nézünk. A hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, vagy pedig a körülöttünk lévő nehézségekre. Mit kell tehát tennünk, ha Jézusra szeretnénk tekinteni? Először is meg kell néznünk, hogy mit jelent kitartással futni. Versenyfutás képe nem volt ismeretlen Palesztinában, hiszen a római birodalom részévé vált, és a rómaiak minden sportját átvették ott is. Tehát rendszeresen láttak futókat, futóversenyeket. Pál apostol a hosszú táv futó példáját hozza. Ugyanis itt a legfontosabb a kitartás. Nem az számít, hogy valaki milyen sebességgel indul, vagy mekkora lelkesedéssel indul, hanem hogy mennyire tart ki. Látták aztán, ugye, hogy hogyan készülnek föl a futók a versenyre, hogy hogyan tartóztatják meg magukat minden káros dologtól. Hogyan vesznek le róluk magukról minden ruhát, ami akadályozná őket a futásban, a legszükségesebbeken kívül. Mennyire alárendelnek mindent a győzelemnek. Mi is résztvevői vagyunk egy ilyen versenynek. Bizonyságok fellege áll előttünk, akik minden akadály és nehézség a dacára lefutották ezt a versenyt, és győztek. Ugye ezek a hithősök. Nagyon kevés haszna van a pillanatnyi lelkesedéseknek a hívő életben. Sokszor úgy felbuzdulunk, fellelkesedünk, de olyan ez, mint amikor egy hosszú táv futó hirtelen sprintbe kezd egy-egy szakaszon, és utána elfogy az ereje, és nem tudja befejezni a versenyt. Vagy pedig annyira belassul, utána elveszítve az erejét, hogy megelőzik, miközben már első volt. Nem az indulás sebessége, hanem a kitartás számít a legjobban. Így van ez a hit életünkben is. Nem a pillanatnyi lelkesedések számítanak, hanem az, hogy tudunk-e bátrak és erősek maradni. Ugyanis ránk ez kéne, hogy jellemző legyen keresztényként. Egy olyan reménységünk van nekünk, ami mindig erőt kellene, hogy adjon. És akkora biztonság ez, hogy mi ismerhetjük a proféciákat, a jövőt, ami előttünk van, hogy ez állandóan bátrakká és erősekké kellene, hogy tegyen bennünket. Vajon mit látnak rajtunk az emberek? Milyen keresztények vagyunk? Bátor és erős keresztények, vagy csüggelt és lankadt keresztények? Ha kitartóak akarunk lenni, egy fontos dologra kell figyelnünk. Először is, hogy félretegyünk minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Ugye lehet akadályozó tényező az életünkben rossz szokások, világi dolgok visszatérése az életünkben, bűnök, és sorolhatnánk. De egyféleképpen lehet csak ezeket is félretenni. Ha egyedül Jézusra nézünk. Vannak olyanok a versenyben, mondjuk ha veszünk egy olimpiai hosszú táv futást, akik mondjuk hátra nézegetnek közben. Mennyire segíti ez az ő előrehaladásukat? Vagy oldalra nézegetnek a körülöttük lévő nézőkre? Vagy magukon kezdenek el gondolkodni, hú, mennyi van még, hány kör van még, már nagyon elfáradtam. Ez mind a veszteséghez szokott vezetni. Csak akkor lehet nyerni, ha valaki egyedül előre néz. És nekünk van egy, nem csak egy példánk, hanem aki az erőt tudja nekünk adni. Hitünk fejedelme és bevégzője Jézus. Egyedül rátekinteni mit jelent ez? Nem egymáshoz hasonlítani magunkat, nem a körülöttünk lévő nehézségekre tekinteni, hanem arra, hogy Jézus minden nehéz körülmény ellenére győzött előttünk. És meg kell gondolnunk, hogy hogyan győzött. Hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Hogy ő a mindannyiunk bűnét magára vette, és így győzött a kereszten. És meg kell gondolnunk, hogy mi ehhez képest hogy állunk. Itt az eredetiben azt olvassuk, hogy még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Jézus küzdelmeihez képest milyenek a mi küzdelmeink? Jézus megpróbáltatásaihoz képest milyenek a mi megpróbáltatásaink? Ő végig járta előttünk az utat, végig küzdötte az akadályokat, és mégis győzött. Még vérig nem állottatok ellen. Sokszor a csüggedésünknek, a lankadtságunknak az az oka, hogy kevés erőbefektetéssel éljük a keresztény életünket. Ez nem azt jelenti, hogy a saját erőnket, saját erőből kell leküzdenünk az akadályokat, hiszen éppen erről van szó, hogy egyedül Jézusra nézni. Jézusra nézni, de ennek az emberi természetünk állandóan ellenáll. Ehhez kell erő, hogy állandóan visszafordítsuk a tekintetünket Jézusra. Ne magunkra, ne a körülményekre nézzünk, de még ne is a saját erőnkre, hogy abból próbáljuk leküzdeni az akadályokat, hanem egyedül Jézus Krisztusra. Futóversenyen is, ha csak bármi is elvonja a figyelmüket a futóknak, akkor vereséget szenvedtek, elveszíthették azt a célt, amit egész életükbe kitűztek maguk elé. Bizonyára mi is szenvedtünk már azért kudarcot, mert nem az előttünk lévő dolgokra szenteltük a figyelmünket. Nekünk állandóan Jézusra kell néznünk, és ezért kell küzdenünk. Így mondja ezt Júdás levele, tusakodjatok a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Nem azért kell tusakodnunk, hogy saját erőnkből jók legyünk, hanem azért, hogy mindig hittel induljunk minden élethelyzetben. Ennek áll legjobban ellen az emberi természetünk. Sátánnak az a célja, hogy legyünk mi csak hívők, járjunk csak el a gyülekezetbe. Hallgassunk csak előadásokat, Isten tiszteleteket, de ne szegezzük a tekintetünket Jézus Krisztusra. A hétköznapi életben mindig magunkra tekintsünk, mindig másokra tekintsünk, és már el is érte a célját, hiszen így nem nyerhetjük meg a versenyt. Ő, aki elindított bennünket a jó úton, ugye azt olvassuk, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, be is végzi a Krisztus Jézus napjáig, olvashatjuk ezt szintén Pál apostolnál. Aztán máshol így mondja Jézus, hogy én vagyok az alfa és az omega, itt így fogalmaz, hogy a hitünk kezdője és befégzője. Gondoljunk vissza azokra a tapasztalatokra, amikor megtértünk, hogy mekkora szeretet volt bennünk. Milyen volt az az első szeretet, az az első buzgalom bennünk. Ha azt Jézus kezdte el bennünk, akkor ezt vissza is tudja adni. A kitartásban. Nem úgy, mint az elején, hogy az az első buzgalom lesz ránk mindig jellemző, hogy másra sem tudunk gondolni, hanem ez már tudatos lesz, hogy mi kitartóan azt választjuk, hogy Jézusra tekintünk. Így térhet vissza az első szeretet. Olyan ez, mint a házasságban. Van a szerelem, ami aztán elmúlik, de elmélyülhet a hűség, a kitartás által. Még mélyebb lehet, mint az első szerelem a kitartás által. Ilyenné válhat az Istennel való kapcsolatunk is. És így válhatunk erős keresztényekké, akik vérig ellen tudnak állni a kísértéseknek. Akikre nem az jellemző, hogy minden miatt elcsüggednek lelkünkben elalélván, hanem akik megtalálják az erő forrását. Hogyan nyerhetjük el ezt az erő forrását? Erről beszél a következő szakaszban Pál apostol, a 12. verstől. Azt olvastuk itt, hogy a lecsüggesztett kezeket és az ellangadt térdeket egyenesítsétek fel. Ugye beszéltünk itt akadályokról, megkörnyékező bűnökről, amik csüggedéshez vezetnek, de itt a kettő közötti szakaszban, amit most nem olvastam föl, itt azt olvassuk, hogy Isten sokszor megenged próbákat, fenyítékeket is nekünk a hitéletünkben. Ezek is okozhatják az elcsüggett ellankat állapotot. Hogy ezek, amik nem akadályok, nem megkörnyékező bűnök, tehát nem mondhatnánk negatív dolgoknak, hanem pozitív dolgok, mert javunkra engedi meg Isten, ezeket nem tudjuk jól fogadni, nem tudjuk megfelelően feldolgozni. Felkészületlenül, lelkileg felvértezetlenül talál bennünket. Vagy mennyiségileg több ér bennünket, mint amire számítanánk. Vagy jóval tovább tart időben, mint amire gondolnánk. Sokszor az Isten fenyítékét is zokon vesszük, és inkább visszavonulunk egy passzivitásba a keresztény életünkbe. Fájdalmat érzünk a kudarcok miatt, és szeretnénk elkerülni a kudarcokat, és ezért inkább nem teszünk semmit. Végső soron nem tudunk előnyt kovácsolni a feddésből. És sokszor ez is hozzájárul a lankadt állapotunkhoz. És még egy dolog van, ami jellemző. Ha körülöttünk lévőkre nézünk. Nehéz úgy dolgozni, ha körülöttünk mindenki tétlen. Nehéz úgy ébre maradni, ha körülöttünk mindenki alszik. Emlékszem, egyszer jöttem haza még régebben Bózsváról, és többen jöttünk a táborból. Vonaton voltunk, vagy 8-an a fülkébe. És próbáltam volna olvasni valamit, de mindenki elaludt körülöttem a fülkébe. Nagyon nehéz volt ébre maradni. Sokszor így van ez a lelki életben is. Ha mindenki olyan passzív, tétlen körülöttünk, hát akkor miért tegyek én is valamit, akkor mi is azzá válunk, ugye követjük a körülöttünk lévő mintát. Ha nem irányítjuk tudatosan felfelé a tekintetünket, asszimilálódunk, alkalmazkodunk a környezetünkhöz. De sajnos ez a lelkirestség, ami ilyen ragályos tud lenni. Ezt így nevezi a Biblia, hogy lelkirestség. Nekünk keresztényeknek, és erre próbáljuk Pál apostol felhívni a figyelmünket, tudatosan kell az életünket élni. Sokszor addig tart a tudatos életünk, amíg megtérünk, és utána néhány évig mondjuk még. Igen, addig nagyon odafigyelünk, hogy változtassunk a szokásainkon, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy rendezzük a bűneinket, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat. És aztán eltelnek évek, és aztán olyanok leszünk, mint előtte, csak keresztényeként. Előtte sem tudatosan éltük az életünket, csak sodródtunk a világgal. Most pedig szintén nem leszünk tudatosak, csak keresztényként sodródunk a körülményekkel. A csüggedésbe, a lankadságba. Eljárunk a gyülekezetbe, elolvassuk a dolgokat, de azért inkább a passzivitás jellemző ránk, mert hát körülöttünk is ez van. Erről beszél Jelenések könyvében a Laodicea üzenet is, nem? Pont erről szól. Langymeleg vagy, Jézus az ajtón kívül áll, nincs személyes kapcsolatunk vele, és egyfajta langyosság jellemzi a kereszténységet ebben az időben. És közben még nem is vesszük észre a saját állapotunkat. Hogy azt hiszük, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, mert hát azért rengeteg ismerethez férhetünk hozzá, nem? Azért nem tudom, kihez jutott el ez a kis magnó, amit több ezer előadás van. Hát azért például ez mindenkinek hozzáférhető. Egy ilyen közösségben járunk, ahol ennyi tanítás van, tele vannak a könyvespolcok könyvekkel, az internet már videókkal. Hát olyan sok tudásunk van más felekezetekhez képest. Nem úgy gondoljuk. Gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk. Ugye könnyen ezt vonja le, ezt a következtetést ebből az ember. És mindeközben nem vesszük észre, hogy a gyakorlati életünkre meg azért a passzivitás jellemző, miközben magas az ismeret, vagy a hozzáférhető ismeret. Még ezt is hozzá kell tennünk, hogy nem feltétlen a miénk az az ismeret, csak tudjuk, hogy hát nekünk az hozzáférhető. Mit tegyünk ebben az állapotban? Mit tehetünk? Első dolog, amire Pál apostol felhívja a figyelmet, és amiért fel akar rázni ebből az állapotból bennünket, az, hogy tudatosak legyünk. Tartsunk önvizsgálatot, és gondoljuk végig, hogy mi az, amiben sodródunk. Mi az, amiben változtatnunk kellene. Mi az, amit csak azért csinálunk, mert nem gondolkoztunk rajta az utóbbi időben. Tudatossá tenni minden döntésünket, a mindennapjainkat. És nem a körülöttünk lévőkkel sodródni. Az emberi természetünk azt mondaná ebben a helyzetben, hogy ha mások elkezdenek valamit, akkor majd én csatlakozom. Ugye, tehát sokszor így akar az ember kilábalni ebből a lankadságból. Ha Isten tesz valami csodát, kérem az Istent, hogy valami fordulatot hozzon az életemben, akkor az majd mindent megold. De sokszor csak várunk erre az állapotra, vagy ezekre a lehetőségekre, közben pedig nekünk kéne kinyújtanunk a kezünket a felkínált kegyelemért, mert ott van előttünk. Ennyi. Ennyit kéne tennünk, hogy feltekintenünk Krisztusra. Ugyanis itt is azt olvassuk, hogy a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt kérdeket kinek kell felegyenesíteni. A mellettünk ülőnek? Istennek? Milyen helyzetben van, hogyha valaki mondjuk valami baleset folytán nem tudja használni bizonyos tagjait vagy testrészeit sokáig? Hogyan térhet vissza újra az erő ezekbe a tagokba? Ha ő kezdi el mozgatni ezeket az izmokat. Ha más megmozgatja neki, nem erősödnek meg az izmok. Neki kell felegyenesíteni, kinyújtani azokat a tagokat, amiket nem tudott régóta használni. Nem térhet másképpen vissza az erő benne. És továbbra is hangsúlyoznám, hogy ez nem azt jelenti, hogy saját erőből tenni valamit. Kinyújtani a hit karját Isten felé. Elfogadni azt az erőt, amit ő felkínál. Felemelni a tekintetünket és Jézusra nézni. Ez nem ellentétes a hitáltali megigazulással, hanem ez maga a hitáltali megigazulás. Megragadni Isten kegyelmét. Erre hívja itt föl Pál apostol ezzel a képpel is a figyelmet, hogy a lecsüggesztett kezeket és az elrankadt térdeket egyenesítsük föl. Ha más tenné ezt meg, nem térhetne vissza bele az erő. És nekünk még egy kötelezettségünk is van. Nem lehet mindig, minden pillanatban mindenki erős. De nagyon fontos, hogy közösségileg ne a lankadság és a gyengeség jellemezzen bennünket. Ha ebből ki tudnánk lábalni, akkor tényleg tudnánk segíteni azt, aki éppen elgyengül. De ha közösségileg gyengék és lankadtak vagyunk, akkor nem tudjuk felsegíteni azokat, akik még jobban elgyengülnek körülöttünk. Lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Hogy gyógyítani tudjuk egymást, hogy erősíteni tudjuk egymást, tartozunk mi az erősek a gyengéknek. Ugye ezt olvassuk itt. Nekünk van egy tartozásunk is. Ha mi nem fogadjuk el a felkínált kegyelmet, ha mi nem ragadjuk meg ezt az erőt, akkor csak még több embert fogunk elveszíteni. Azt olvassuk itt, hogy a végkimenetele az lehet ennek a dolognak, ha sokáig valaki csüggettségbe, lankadságba, gyengeségbe marad, hogy Sátán gondoskodik róla, hogy valami keserűség gyökere felnövekedjen benne, és elveszítsük őt. Vagy akár mi is ebben a helyzetbe kerülhetünk. Vannak akadályok és nehézségek a keresztény életben. Ezt nem tagadja a Biblia, és itt Pál apostol sem. Azt mondja, hogy igen, vannak akadályok, vannak megkörnyékező bűnök, vannak Istennek fenyítékei, vannak próbák, igen, ezek vannak. Ezeket nem megszüntetni kell, vagy kikerülni, hanem ezeket meg kell tanulni, beleilleszteni a mi keresztény életünkbe, és a javunkra fordítani ezeket. Meg kell tudni tanulni kezelni ezeket. Sokszor kerülünk olyan élethelyzetbe, amire nem is számítunk. És amitől féltünk előre, hogy csak ebben ne kerüljünk. Isten beleenged ezekbe az élethelyzetekbe. Azért, hogy a hitünk megerősödjön, és még ezeken is át tudjunk lendülni, ezeken az akadályokon is. A hosszú táv futónál is vannak akadályok, vannak egy maraton futásnál is, készül fel rá, fel kell készülni holtpontokra, amiken át kell jutni. Amikor úgy érzi az ember, elfogyott az ereje, nem bírja tovább. És át kell lendülni ezeken a holtpontokon, és tovább kell menni, és végül az ember le tudja futni azt a maratont, amire valóban felkészült. Honnan nyerhetünk erőt? Pál apostol példáját nézzük meg ehhez, hiszen ő írja ezeket a szavakat. Ő honnan nyert erőt nap mint nap? Hogyan tudta minden nehézségeit javára váltani? Legyen az saját bűne következménye, mondjuk, hogy üldözte az Isten népét. Hogyan tudta ezt azzá váltani, hogy ő aztán az evangélium hirdetésének szentelje az életét? Ott volt egy próba, egy nehézség az életében, a szenvedettség. Hogyan tudta elfogadni azt, hogy elég neki az Isten kegyelme, és ezzel együtt kell élnie? Hogyan tudta azt elfogadni, hogy a saját gyülekezetei, amiket ő alapított, őt sok mindennel megvádolják? Hogyan tudta azt elfogadni, hogy üldöztetés alatt van egész életében? Mindezt nem csak pozitív életszemléletbe tudta illeszteni, hanem megtanulta ezeket kezelni és elfogadni, és emellett erős és bátor maradt. Mi volt az ő titka? Egy gondolatot szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban a Nagy Orvos Lábnyomán című könyv 500. oldaláról, eredeti lapszám szerint. A Krisztusnak szerelme szorongat minket, mondta Pál. Ez volt életvitelének vezérlő elve. Ösztönző ereje. Ha a kötelesség útján buzgósága egy pillanatra ellankadt, látjuk csak, neki is volt ilyen. Egy pillantás a keresztre azt eredményezte, hogy újólag felövezte elméje derekait, és előre tort az önmegtagadás útján. testvéreiért végzett munkájában jó részt a Krisztus áldozatában megmutatkozó végtelen szeretetre, és a szeretet mindent legyőző, kényszerítő erejére támaszkodott. Pál apostol sem egy született olyan kitartó ember volt. Azt olvassuk, hogy neki is volt, hogy a buzgósága ellankadt. Mint ahogy nekünk is lesznek. Ezek az akadályok meg fognak bennünket állítani, nem ezzel van a baj. De mit tett? Egy pillantás a keresztre azt eredményezte, hogy újólag felövezte elmélet derekait, és előretört az önmegtagadás útján. Az önmegtagadás és a hitáltali megigazulás nem ellentétes egymással. Mint hogy hangsúlyoztam, ugyanúgy az önmegtagadás által fogadhatjuk el a hitet, a felkínált kegyelmet, a felkínált erőt, és azt, hogy nem a saját elképzelésünk szerint járunk, hanem hittel indulunk minden élethelyzetben. Pál apostol is ezt tette. Előre tört az önmegtagadás útján. A keresztben olyan erő rejlik, ami Pál apostol egész életének a szolgálatára elegendő volt. Vajon nekünk ez mennyire van jelen az életünkben? Mennyire tudunk feltekinteni a keresztre? Mennyire tudunk Krisztussal személyes közösségbe kerülni? Nem elég az ehhez, hogyha hallgatjuk az igazságot. Nekünk imában, személyes küzdelmekben újra és újra Krisztusra kell szegezni a tekintetünket, feltekinteni a keresztre. Eltökélni azt, hogy egyedül ő ránézve, egyedül őtőle kérve az erőt indulunk minden élethelyzetben. Ezt jelenti feltekinteni a keresztre. Krisztus szolgálatra váltott meg minket, éppen ezért nem ülhetünk tétlenül. El kell nyernünk ezt az erőt. Újból és újból ezért kell feltekintenünk a keresztre. Pár felhívása éppen ezért nem csak erőfeszítésre való felhívás, hanem kiózanítás, hogy vegyük igénybe az isteni segítséget, a felkínált kegyelmet. Mi a mi feladatunk ezután, miután ezt megtettük? Azt olvassuk itt, hogy azt mondja, hogy lábaitokkal egyenesen járjatok. Vagy így is fordítható ez, hogy egyenesítsétek ki ösvényeteket, az ösvényeket lábaitok számára. Félre, újra végig kell gondolni az életünket, és félretenni minden kanyart az életünkben, ami fölösleges, ami kiküszöbölhető, ami nem lényeges dolog az életünkben. Egyenesen járni és egyenesen haladni a cél felé. Minden olyan dolgot, ami nem egészen egyenes az életünkben. Ugye ilyen dolgok is előfordulhatnak. Mert példamutatással tartozunk a körülöttünk lévőknek, hogy a sánta el ne hajoljon. Ha egyedül is, mi a végkövetkeztetés tehát ebből, ha egyedül is, de el kell indulnunk. Nem várhatunk másokra. Kövessétek a békességet. Sokszor ez is az akadály az előre haladásban, hogy nem csak lankadtak vagyunk, hanem nincs is békesség közöttünk. Panaszkodás, bosszankodás vagy közönyösség jellemző a szavainkra. Ugye, amit a szombatiskolában is tanultunk, szív teljességéből szól a száj. Ha nem vagyunk megfelelő lelkiállapotban, ez nincs jó hatással a körülöttünk lévőkre sem. A közösségben sem tudunk akkor erőt hozni, békességet hozni, szeretetet hozni, hiszen belülről fakadnak ezek a gondolatok. Kövessétek a békességet mindenki irányában. Ne ragadjunk le apró feszültségeknél. Kövessétek a békességet, szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ha nekünk nincs békességünk, nem vagyunk rendben Istennel, és nem vagyunk rendben magunkkal, akkor nem tudjuk mások irányában sem követni. Előbb-utóbb feszültségek lesznek az emberi kapcsolatainkban is. kövessétek a szentséget. Mennyire mondható az életünk szentnek? A megszentelődés útján kell előre haladnunk. Csak egy bátor és egy erős keresztény haladhat előre a megszentelődés útján. Megszentelt célok, megszentelt gondolatok, ezekre van szükség. Békesség és szentség. Ha ebből kiesünk, akkor jön a csükkedés, az ellankadás. És mire kell végül nagyon figyelnünk? Hogyha sokáig nem lép ki az ember a csüggedésből, a tétlenségből, akkor könnyen felnő benne a keserűség bármelyik gyökere. Miért mondja itt Pál apostol, hogy bármelyik gyökere? Mert Sátán nagyon furmányosan, nagyon különleges dolgokról tud gondoskodni, hogy akármilyen apróság, vagy akármilyen olyan dolog, amiről nem is gondolnánk, végül a keserűség gyökereként tud bennünk munkálkodni. Egyenesedjünk fel, szálljuk oda magunkat újra Istennek a szolgálatra, és nekünk kell előre mennünk, hogy példát mutassunk, nem a másokra várnunk. Ha csak a keresztre tekintünk, akkor győzhetünk. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy így kitartással fussuk meg a körülöttünk, az előttünk lévő küzdőtért, és ebben segíthessük egymást is. Példamutatással, a békesség munkálásával, és azzal, hogy mi indulunk el elsőnek. Én ezt kívánom mindannyiunknak. A Jóisten ehhez segítsen bennünket. Amen.